We are into the very heart of the book of Hebrews.
Ugye most itt a zsidókhoz írt levélnek a lényegénél tartunk.
Last week we were chapter 7 and now this week chapter 8.
Múlt héten a 7-es fejezetet néztük meg, most meg a 8-kal kezdjük.
And I told you last week that this portion for me 7, 8, 9 and 10 feel like a little bit like a university classroom.
És ezt már a múlt héten is megvallottam nektek, hogy szerintem számomra ez a része a zsidókhoz írt levélnek, tehát a 7-es, 8-as, 9-es, 10-es fejezet, ez kicsit olyan ennek a tanulmányozása, mint hogyha visszaültem volna az egyetemre a padba.
It's kind of heavy duty stuff.
Elég komoly dolgok vannak itt.
And yet, it's, in fact, somebody has said that Hebrews is probably one of the more theological books in the New Testament.
És tulajdonképpen valaki azt is mondta erről a könyvről, hogy ez az egyik leginkább teológiai jellegű könyv az Új Szövetségben.
Doctrine.
Nagyon komoly ugye, tanítások vannak itt.
And some of us get scared by that word.
És hát van, aki megijedettől a kifejezéstől, hogy doktrina, mint olyan.
But it's good to know what our Christianity, our faith is based on.
Mégis jó azonban tisztában lennünk azzal, hogy mire is épül a mi hitünk, a mi kereszténységünk.
And these truths here in the middle of Hebrews are really the foundation of what the Christian thing is all about.
És azok az igazságok, amiket itt fellelünk a zsidókhoz írt levél kellős közepén, lényegében teljes mértékben arról szólnak, amiről ez a kereszténység dolog is.
Absolutely foundational.
Ezek rendkívül alapvető dolgok.
And I remember once my father telling me when I was going through a period at university when I wasn't studying too hard.
És emlékszem egyszer az édesapám mondott nekem valamit, amikor épp egy olyan időszakomat éltem az egyetemi éveim során, amikor nem tanultam túl szorgalmasan.
And he said, Mark, you're laying a foundation for you the rest of your life here at the university.
És azt mondta nekem az édesapám, hogy figyelj, Mark, te most az életed hátralévő részének az alapjait rakod le itt az egyetemen.
And he said, a foundation is not meant to be pretty.
És azt is mondta, hogy igazából az alap nem arra szolgál, hogy kívülről szépséges legyen.
The part above the foundation is the part that looks good, but not the foundation necessarily.
Ugye az alapot megvetik, és aztán az, ami az alapra épül, az már jó, ha mondjuk szép is kívülről, de most magánál az alapnál ez nem egy követelmény.
Have you ever seen the foundation of a house before it gets put on top? It's kind of just gray and doesn't look like too much, really.
Láttátok már az építkezésen, amikor lerakják egy épületnek az alapjait, ugye nem annyira tetszetős, egy kis szürke valami ott van.
So these are foundational truths, very, very foundational to what we are about as Christians.
Szóval ezek alapvető igazságok, ezek rendkívül alapvető fontosságúak számunkra, keresztények számára.
Last week, someone who says they've been enjoying these studies in Hebrews since we started them.
Múlt héten valaki mondott nekem valamit, olyas valaki, aki ugye folyamatosan hallgatta ezeket a tanításokat, amióta csak elkezdtük a zsidókhoz írt levelet, és nagy élvezettel hallgatta.
Said to me after last week's study, Mark, what did you speak about tonight?
És hát oda jött hozzám múlt szerdán, az alkalom után, és megkérdezte, hogy Mark, figyelj, miről is volt szó ma este?
They said they were kind of lost.
Azt mondta, hogy egy kicsit elveszett úgy a dolgok sűrűjében.
And maybe if you feel like that, if you felt like that last week.
És hát, hogyha te is így érezted múlt héten,
okay.
Akkor semmi baj.
Because for a lot of people, this business of Christ being a high priest in the order of this person named Melchizedek is brand new stuff. Some of you told me that last week.
Mert egy csomó ember számára ugye ez a koncepció, hogy Jézus mint főpap és egy Melchizedek nevű ember rendjéből való főpap ráadásul, ez egy teljesen új elképzelés, és többen is mondták ezt nekem múlt
héten. I thought it was interesting that the Bible college students who've been in Bible college last week said, Mark, that was good, because they've already studied all this.
És érdekesnek találtam azt is, hogy azok, akik már megjárták a Biblia iskolát itt közöttünk, ők meg azt mondták, hogy fú, már ez nagyon érdekes volt, mert ők ugye már a Biblia iskolában ezen átrágták magukat.
Anyhow, we were talking last week about Christ as our high priest in the order of this mysterious figure who appears only one time really in the whole Bible, in Genesis 14 for 3 verses, named Melchizedek.
Minden esetre múlt héten arról beszéltünk, hogy Jézus ugye a mi főpapunk, mégpedig Melchizedek rendje szerint főpapunk, és ez a Melchizedek pedig egy igencsak rejtélyes figura, aki hát alig fordul elő a Bibliában, az 1 Mózes 14-ben fordul elő 3 igevers erejéig.
And one of the characteristics of this priesthood is that it's forever.
És ennek a rendnek, a papi rendnek az egyik jellemzője az, hogy örökre szól.
Whereas the priesthood under the Aaron's family kept changing after they died. They had to have a new priest again. Whereas the order of Melchizedek, Jesus Christ, he never changes.
Ezzel szemben azonban az Áron szerint való papság, ugye a papságot alkotó rend és az abba tartozó papok, ők egy idő után kihaltak, és akkor újabb pap lépett a helyükbe. Tehát folyamatosan ment ez tovább és tovább. Viszont Jézus esetében ő örökkévaló, és ő sosem változik.
And for those of you who were in second service last week, I want to make a slight correction to something I said.
Most meg azokhoz szólnék, akik múlt héten a második alkalmon voltak itt, szeretnék helyesbíteni egy kicsit azzal kapcsolatban, amit mondtam.
The priests were chosen from the tribe of Levi.
A papokat Lévi törzséből választották.
Only from the tribe of Levi.
És csak is Lévi törzséből.
And then the high priest came from a particular family in that tribe, the family of Aaron.
A főpap pedig egy konkrét családból származott azon törzsön belül, mégpedig Áron családjából.
So you got the tribe of Levi.
Szóval ott van Lévi törzse.
And within that tribe, the family of Aaron.
És azon a törzsön belül ott van Áron családja.
So the priests were chosen from the tribe, and then the high priest only from the family of Aaron.
Szóval
and his lineage.
A lényeg az, hogy a papokat Lévi törzséből választották, a főpap viszont csak Áron családjából, tehát Áron leszármazottai közül kerülhetett ki.
And what I said last week,
múlt héten azt mondtam,
when we were talking about verse 16 in chapter 7, where it says that Christ is not a high priest based on his ancestry, but on the fact of a powerful life.
Amikor is a zsidók 7.16-ról beszéltünk, és ugye azt olvassuk itt, hogy aki nem testi, parancsolat törvénye szerint lett azzá, akivé, ugye, hanem örökkévaló életereje szerint, tehát nem származás alapján.
I said something which is only half true.
Akkor én valami olyat mondtam, ami csak félig igaz.
And I said that you were born into the priesthood.
Akkor ugyanis azt mondtam, hogy az ember beleszületett a papságba.
Which in the context, I think most of you understood what I was saying, but you're technically not born into the priesthood, you're chosen from the tribe of Levi.
Amit szerintem a legtöbben értettetek is az elhangzottaknak a fényében, de a lényeg az, hogy ez csak féligazság, mert ugye tehát beleszülettek, de Lévi törzsébe, és utána Lévi törzséből választották ki a papokat.
Értitek the difference?
Értitek a különbséget?
In other words, you're not born a priest automatically, but if you are chosen as a priest, it has to be from the tribe of Levi.
Ugye ez azt jelenti, hogy az ember nem automatikusan papnak születik, viszont ahhoz, hogy pappá egyáltalán megválaszthassák, a Lévi törzséből kell származnia.
So, you're probably getting tired of hearing this, but the word for Hebrews is better.
Valószínűleg már most belefáradtatok, annyit hajtogattam ezt, de the word for Hebrews is better. De igazából a zsidókhoz írt levelet, ha egy szóval jellemeznénk, akkor az az, hogy jobb.
Jesus is better than.
Jézus jobb, mint.
The prophets, the angels.
A proféták, Moses. Az angyalok, Mózes.
And then last week we saw that he's better than the priesthood of Aaron.
Múlt héten pedig azt is láttuk, hogy a Jézusi papság az jobb, mint az Ároni papság.
And now in chapter 8 we're moving on to Jesus mediates a better covenant.
Most pedig a 8-as fejezetben arról lesz szó, hogy Jézus számunkra egy jobb szövetséget közvetít.
It's a fresh new covenant.
Ez egy teljesen új, friss, ropogós szövetség.
Whereas Moses was the mediator of the old covenant, now Jesus is the mediator of a new covenant.
Mózesen keresztül jött ugye el a régi, az ó szövetség, Jézuson keresztül pedig az új szövetség.
Let's start in verse 1 of Hebrews 8.
Úgyhogy akkor most nézzük is meg az első verset a 8-as fejezetben.
The point of what we are saying is this. We do have such a high priest who sat down at the right hand of the throne of the majesty in heaven and who serves in the sanctuary. The true tabernacle set up by the Lord, not by man.
Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben, annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember.
Remember I mentioned last week that I heard an interesting theory that perhaps the book of Hebrews was written to priests who have become Christians.
Emlékeztek, múlt héten azt is megemlítettem, hogy én hallottam valahol egy érdekes elméletet, arra vonatkozóan, hogy esetleg a zsidókhoz írt levelet olyan papoknak, zsidó papoknak írták, akik keresztényekké lettek.
It's just one of the theories out there.
Ez az egyik olyan elmélet, ami úgy kering a világban ezzel kapcsolatban.
But it's an interesting one because it explains in some measure why the writer of Hebrews goes into such detail about the priesthood and what goes on in the tabernacle and the sacrifices which come later.
Mégis érdekesnek tartom, ugyanis részben ez is magyarázatot nyújthat arra, hogy miért van az, hogy ennek a levélnek az írója ennyire részletesen foglalkozik magával a papsággal, meg a szent sátorral, meg az ehhez kapcsolódó dolgokkal, ahogy azt majd később is látni fogjuk.
Because if you were one of those ex-priests and you read this first verse, something would jump out at you.
Ugyanis, hogyha te korábban egy zsidó pap lettél volna, aki most már áttért a kereszténységre, és elolvastad ezt az első verset, akkor hirtelen valami nagyon megütné a füledet.
You'd say, he sat down?
Ugye feltennéd a kérdést, hogy ő leült?
This high priest sat down?
Ez a főpap leült?
Because you're going to see a little bit later tonight that the tabernacle had no chairs.
Ugyanis picit később még ma este látni fogjuk, hogy a szent sátorban nem voltak székek.
The priest's work was absolutely never done.
Ez is azt jelentette, hogy a papnak a feladata, a munkája sosem fejeződött be.
So the ex-priest reading this would have said, wow, he got to sit down.
Szóval egy volt zsidó pap, ugye, nagy meglepetéssel olvasta volna ezt, hogy Jézus, mint főpap, leült az atya jobbján.
Comment and reflection on the fact that Jesus, when he finished his work, it was done.
Ezen kívül ugye az, hogy ő leült a mennyekben, ez arra is utal a mi esetünkben, hogy amikor Jézus a kereszten a munkáját elvégezte, akkor az valóban el volt végezve.
Verse 3.
Hármas vers.
Every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices, and so it was necessary for this one, talking about Jesus, also to have something to offer.
Mert minden főpapot ajándékok és áldozatok bemutatására rendelnek. Ezért szükséges, hogy ő is, itt Jézusról beszél, vihessen valamit áldozatul.
That was one of the main functions and duties of the high priest, was to offer gifts and sacrifices to God on behalf of the people.
Ez volt a főpapnak az egyik fő funkciója, hogy ajándékokat, illetve áldozatokat mutasson be és ajánljon fel az Úrnak az emberekért.
And Jesus offered something and it happened to be himself.
És Jézus is felajánlott valamit, és hát egész véletlenül önmagát.
Verse 4. If he were on earth, he would not be a priest, for there are already men who offer the gifts prescribed by the law.
Ha tehát a földön volna, még csak pap sem lehetne, mert már vannak olyanok, akik a törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékokat.
Jesus as a high priest here on earth was unnecessary, because that role was already fulfilled here on earth.
Tehát Jézusnak nem kellett a főpapi tisztséget magára vennie itt a földön, ez teljességgel szükségtelen volt, mert azt már vállalta más.
He had a higher ministry.
Neki egy feljebb való szolgálata volt.
Verse 5, talking about the earthly priests.
Itt konkrétan a földi papokról beszél.
They serve at a sanctuary that is a copy and a shadow of what is in heaven. This is why Moses was warned when he was about to build the tabernacle. See to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain.
Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort. Mert így szólt, vigyázz mindent az szerint, a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked.
God had and still has an incredible design. He has a design for us.
Istennek van egy like a plan.
Incredible plan and design.
Istennek van egy terve, egy bizonyos módon eltervezett dolgokat, egy bámulatos módon számunkra.
Everything in the Old Testament points to the Messiah.
Minden ugyanis az Ószövetségben a Messiásra mutat.
It's the shadow and he fulfills the reality.
Ez lényegében mindaz, amit az Ószövetségben látunk, az árnyék, és mindaz a valóságra, Jézus Krisztusra mutat, aki
betölti ezt. When you really start studying them.
És hogyha igazán beleássuk magunkat az erre vonatkozó egyes igeversekbe, akkor látjuk, hogy mennyire szoros kapcsolatban állnak egymással.
And remember, one of the overall themes of this book is the writer trying to urge the early believers, don't go back to the shadows. Stay with the reality now in Christ.
És persze ne feledjük, hogy az egyik meghatározó témája pont ennek a könyvnek az, hogy az író arra próbálja bátorítani az embereket, a friss hívőket, hogy ne térjenek vissza az árnyakhoz, hanem maradjanak meg a valóságban, ami nem más, mint Krisztus.
And God was very concerned when he met with Moses on the mountain to give him the Ten Commandments, and he gave him instructions about the tabernacle, that Moses follow his details to the absolute nth degree.
És amikor Isten találkozott Mózessel a hegyen, és átnyújtotta neki a 10 parancsolatot, illetve utasításokat adott neki a Szent Sátorra vonatkozóan, akkor Isten nagyon-nagyon odafigyelt arra, hogy pontosan mindent elmagyarázzon, és hogy arra utasítsa Mózes, hogy az utolsó apró részletig is így valósítsa azt meg.
Because the earthly was going to be a copy of what was the reality in the heavenlies.
Ugyanis a földi dolog, amit felépítenek, az lényegében a mennyei dolgok képmása lesz majd.
Verse 6.
Hatos vers.
But the ministry Jesus has received is a superior to theirs, as the covenant of which he is mediator is superior to the old one, and it is founded on better promises.
Most azonban a mi főpapunk annyival külön szolgálatot nyert, amennyivel annak a külön szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.
Last week we saw that Jesus has a ministry in heaven right now.
Múlt héten láttuk, hogy Jézusnak most is van a mennyben egy szolgálata.
He intercedes for you and for me.
Ő közben jár érted és értem.
And it's an ongoing ministry.
Ez pedig egy folytonos szolgálat.
Notice we don't call it work, or the Bible doesn't call it work. His work is done. On the cross he said it's finished. But this is a ministry ongoing, intercession for you and me.
Vegyük csak észre, hogy az ige, meg hát mi sem úgy beszélünk erről, mint egy munka, mert a munka kvázi Jézus számára befejeződött. Ő a kereszten megtette, amit tenni kellett, ez elvégeztetett. Ez viszont egy szolgálat a mennyben, ami folyamatosan tart, hogy közben jár, érted és értem.
And this covenant now, this new, this fresh agreement between God and man, he is now the mediator, and it's a superior covenant.
És ő lényegében a közvetítője ennek a teljesen új szövetségnek, ennek a teljesen friss megállapodásnak Isten és ember között, ami egy feljebb való szövetség.
Verse 7.
Hetes vers.
For if there had been nothing wrong with that first covenant, no place would have been sought for another one. But God found fault with the people and said.
Mert ha az első hibátlan lett volna, nem lett volna helye egy másodiknak. Mert hibáztatja őket, amikor így szól.
Now look at verse 8.
És most nézzük meg a 8-as verset.
God found fault with the people.
Mert hibáztatja őket. Tehát hibát talált az emberekben.
Romans says that the law was weak. How? Through the flesh. That's where the law was weak. Not the law itself. But the law through the flesh was weak. When the flesh tried to uphold the law, it couldn't do it.
A Rómaiakhoz írt levélben lényegében azt olvassuk, hogy a törvény azért volt gyenge, mert az ember a saját erejéből, a saját testével próbálkozta ezt betölteni. Tehát nem önmagában volt gyenge a törvény, hanem így a kettő ötvözete.
I'll pass on an illustration that I heard in one of the teachings I listened to, which might or might not help you.
És most elmondanék ezzel kapcsolatban egy példát, amit én egy korábbi tanításban hallottam. Hát lehet, hogy ez segít, és lehet, hogy nem.
This Bible teacher said he used an analogy of eating a turkey.
De ez az adott Biblia tanító, ő azt mondta, hogy ez ahhoz hasonlítható, mint amikor pulykát eszik az ember.
And the turkey had been cooked to an absolute tender, what do you say, tender what? Ladies who cook, what do you do? Anyway, the turkey was tender.
És hát úgy képzeljük, hogy a pulyka már nagyon finom puha volt.
Igen, nagyon finom. Incredibly tender. And he said
that puha.
As his very strong fork, the fork was strong.
És utána azt mondta, hogy ugye megragadott egy villát, ami ugye szilárd, erős villa volt.
Tried to pick up the turkey just slipped off the fork.
És próbálta ezzel felnyalávolni a pulykát, a pulyka persze lecsusszant a villáról.
And he said, well, where was the fault, with the turkey or the fork?
És ugye utána feltette a kérdés, hogy na már most kinek a hibája ez, a pulykájé vagy a villáé.
So a strange analogy.
Ez egy elég érdekes hasonlat.
But our flesh is weak.
De az Isten nélküli természetünk gyenge.
So the law is weak through the flesh.
Szóval ezért írja azt az ige, hogy gyenge a törvény az Isten nélküli lényünk miatt.
And one way to think of it is that the law is simply a mirror that reveals our sin and our blemishes. We look in that mirror of the law and we see our blemishes.
Aztán egy másik dolog, ahogy szemlélhetjük a törvényt, az az, hogy a törvény olyan, mint egy tükör. Amikor belenézünk, akkor hirtelen a hibáink és a gyengeségeink napvilágot látnak.
And here comes the redemption for those blemishes.
De a következőkben jön el a megváltás a mi hibáinkra.
Verse 8.
8-as vers.
But God found fault with the people and said, the time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they did not remain faithful to my covenant, and I turned away from them, declares the Lord. This is the covenant I will make with the house of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts.
Mert hibáztatja őket, amikor így szól. Íme eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, én sem törődtem velük, így szól az Úr. De ez lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával ama napok múltán kötök. Így szól az Úr. Törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat. És Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek.
This is a quote from Jeremiah 31.
A Jeremiás 31-ből származik ez az idézet.
And we haven't finished it yet.
És ugye még nem olvastuk végig.
In fact, it's the longest Old Testament quote in the New Testament.
De azt már most elmondhatjuk, hogy ez a leghosszabb ószövetségi idézet az Új Szövetségben.
So verse 10 there. The Lord says, I am going to make a new covenant with the house of Israel, and I will put my laws on their minds, and I will write them on their hearts.
Tízes versben, tehát azt mondja Isten, hogy egy új szövetséget köt Izrael házával, törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat.
The old covenant was incredibly external.
A régi szövetség rendkívül a külső dolgokra fektette a hangsúlyt.
There were many regulations and rules that you had to follow, all external stuff.
Számos rendelkezés, számos szabály volt, tehát ezek mind ilyen külső dolgok, amiket be kellett tartani.
And here the Lord saying, I'm going to put my laws on their minds, I'm going to write my laws on their hearts. Internal.
Itt azonban már ugye eltolódik a hangsúly a belső dolgokra, mert azt mondja Isten, törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat.
Remember when Jesus came, he often focused on the internal, while the Pharisees focused on the external.
Emlékezzünk csak, hogy amikor Jézus a földön járt, akkor ő is sokkal inkább a belső dolgokra fektette a hangsúlyt, miközben a farizeusok pedig inkább a külsőségekkel foglalkoztak.
Jesus talked about what comes, it's not what comes, what goes into your mouth, it's what comes out of your heart that's important. The internal versus the external.
Ugye Jézus azt mondta, hogy nem az a fontos, ami a szádon bemegy, hanem az, ami a szívedből kijön. Tehát a belső dolog a fontos, nem pedig a külsőségek.
So the Lord was saying, it's the internal now that is going to become important
így
in this new agreement.
Az Úr is azt mondja, hogy ebben az új megállapodásban a belső dolgokon lesz a hangsúly.
Going on in verse 10.
Menjünk tovább 10-es versben.
I will be their God and they will be my people, an intimate relationship.
És Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek. Ugye ez egy belsőséges kapcsolat. 11.
No longer will a man teach his neighbor or a man his brother saying, know the Lord. Because they will all know me, from the least of them to the greatest.
Akkor senki sem tanítja többé így a társát és testvérét. Ismerd meg az Urat, mivel mindenki ismerni fog engem a kicsinyek és a nagyok egyaránt.
Do you remember when Jesus said, before he left the earth, he said, I'm going to send you the Holy Spirit, and he will guide you into all truth.
Emlékeztek, mit mondott Jézus nem sokkal az előtt, hogy elhagyta ezt a földet? Ugye azt mondta, hogy én elküldöm az én szent lelkemet, hogy tanítsam benneteket és elvezessen benneteket minden igazságra.
And 1 John chapter 2 tells us that his anointing will teach us.
És az 1 János 2-ben pedig azt olvassuk, hogy ez a kenet, amit így kapunk Istentől, ez fog bennünket tanítani.
In other words, this new covenant, this new agreement, being internal, has a larger measure of individual responsibility.
Más szóval tehát, ezen új megállapodás, vagy új szövetség esetében, ahol a külsőségekről a belső dolgokra tolódott el a hangsúly, itt már nagyobb szerepet kap a személyes felelősségvállalás is.
That is why, here
ezért
at Calvary Chapel,
van az,
we,
hogy itt a Golgotában,
from the pulpit will not tell you what to do.
Mi innen a pulpitusról nem fogjuk nektek megmondani, hogy mit tegyetek.
I remember in college I had a roommate who was in a church and they told him where he had to live, who he could date, who he was going to marry, and yet he bought into it because he said, well, they're above me. But I think that's getting yourself back into legalism, quite honestly.
Emlékszem, hogy az egyetemen volt egy olyan lakótársam, aki egy másik gyülekezetbe járt, és ott például egészen konkrétan megmondták neki, hogy hol lakjon, illetve hogy kivel randizzon, és hogy kit vegyen feleségül. És, És hát ő mondta, hogy ő ezt így elfogadja, mert hogy ők mégiscsak felette állnak, és hát ezt megmondhatják neki. Én viszont azt gondoltam, hogy ez olyan, mintha visszatért volna a törvényeskedéshez.
We believe that our responsibility is to open the Word of God and let the Holy Spirit do the teaching to you from the Word of God.
Mi ezzel szemben úgy érezzük, hogy az a mi kötelességünk, hogy megnyissuk itt a pulpituson Isten igéjét, és engedjük, hogy a Szentlélek tanítson benneteket Isten igéjéből.
And if we do some, if we do see what we would call weird stuff going on in your life or whatever, we'll meet with you and say, this is what the Word of God says. But we're not about to come and say, you have to. Because it's now an agreement between you and God. It's a personal relationship with the Father.
És hogyha valami furcsa dolgot látunk az életedben, akkor persze, hogy oda megyünk hozzád, és elbeszélgetünk veled, és rávilágítunk arra, hogy figyelj, azért lehet, hogy ezt nem így kéne, mert Isten igéje nem ezt mondja, de sohasem fogjuk verni az asztalt rád parancsolva, hogy na, ezt most már aztán ne tedd. Azért, mert itt az új megállapodás, az új szövetség esetében, itt már egy olyan szövetségről van szó, ami közted és Isten között köttetett. Ez egy személyes kapcsolat közted és Isten között.
You're going to be standing before God, not before somebody who stands here in the pulpit.
És te Isten előtt fogsz egy napon majd állni, nem pedig valaki előtt közülünk, aki mondjuk egy adott nap innen tanít a pulpitusról.
And then in verse 12, God gives us the, what do you want to say, the punchline or the kick in this whole new agreement.
Hát aztán a 12-es versben, hát javolvashatjuk végül is a slusszpoént, de ez nem annyira ide való. Tehát a lényegét ennek az egésznek.
Verse 12.
Szóval 12.
For I will forgive their wickedness, and I will remember their sins no more.
Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé.
Remember their sins no more.
Nem emlékezem meg többé.
This is one of the great aspects of this new agreement.
Ennek az új megállapodásnak ez az egyik nagyszerű aspektusa.
Every year, the high priest had to go into the Holy of Holies and make a sacrifice again for those sins of that year, and again the next year, and again the next year, and again the next year. And every day they had to make sacrifices and offerings before the Lord for their sins.
Minden évben a főpapnak be kellett mennie Isten színe elé, és áldozatokat bemutatni az emberek az évi bűneiért, és ezt éves szinten újra, meg újra, meg újra, meg újra meg kellett ismételni. És ezen kívül még minden nap be kellett mutatni áldozatokat Istennek az emberek bűneiért.
And now because of a superior sacrifice, and why is it superior? Because it's done one time only.
Mivel azonban most már van itt egy olyan áldozat, ami feljebb való mindezeknél az áldozatoknál, és miért feljebb való? Azért, mert ezt az áldozatot csak egyetlen egyszer kellett bemutatni.
Good for the ages.
És ez örökre szól.
The sacrifice is good for eternity.
Ez az áldozat örökre szól.
Jesus has to never repeat the sacrifice.
Jézusnak az áldozatot sosem kell megismételnie.
And I think it's interesting that the end of 12 there, God doesn't say, I will forget their sins.
Szerintem az is érdekes a 12-es végén, hogy Isten nem azt mondja, hogy én elfelejtem az ő bűneiket.
He doesn't say, I will forget their sins.
Nem azt mondja, hogy elfeledkezem a bűneikről.
He chooses something what I would call proactive. It's a positive thing.
Hanem én inkább ezt egy ilyen proaktív dologként jellemezném, ez egy pozitív dolog.
He says, I choose to remember no more.
Mert ő inkább azt mondja, hogy én úgy döntök, hogy többé nem emlékezem meg róluk.
Which I think is a subtle difference there.
És szerintem van ott egy apró különbség.
He says, I'm going to choose that I remember your sin no more when you put it under the blood of Jesus.
Mert azt mondja, hogy abban a pillanatban, hogy te megengeded, hogy Isten vére betakarja a te bűneidet, én úgy döntök, hogy azokról többé nem emlékezem meg.
Now, if you have placed your sins, or recently you've confessed something to the Lord that you feel like has been a sin in life, and you've placed it under the blood of Jesus, then you choose to remember it no more as well.
És egyébként ez rád is vonatkozik, hogyha például volt éppen most a közelmúltban egy olyan dolog, amit bűnnek éreztél az életedben, és megvallottad, és ezzel lényegében meginvitáltad Istent, hogy az ő vérével takarja be a te bűnödet, akkor te is dönts úgy, hogy arról többé nem emlékezel meg.
One of the most common sources of defeat I see in the Christian walk, in a Christian's life, is the dragging up of old sins that they start feeling guilty for again.
A vesztes keresztény életben például az egyik ilyen, ezeknek a dolgoknak az egyik gyökere, amit én látok, az, hogy régmúlt bűnöket a keresztények úgy elő ráncigálnak a sófniból, és újra elkezdik magukat emiatt kárhoztatni.
If we've confessed a sin to the Lord, whatever it is, no matter how great it is, because Jesus' blood covers absolutely every sin except the sin of unbelief, not choosing to believe that he can forgive you your sin.
Ha azonban már egyszer megvallottuk a bűnünket, már letettük Isten elé. Teljesen mindegy, hogy mekkora bűnről van szó, hiszen az ige azt mondja, hogy Krisztus vére minden bűnünket elfedez. Ugye itt a hitetlenség képez kivételt, amikor te nem vagy hajlandó elhinni, hogy ez tényleg így van.
The sacrifice of Jesus is superior because it holds, it stays, it keeps.
Krisztus áldozata azért feljebb való, mert ez örökké való, mert ez tartós, mert ez maradandó.
And what you put under his blood stays there.
Úgyhogy bármi, amit te oda teszel Isten elé, megvallasz neki, és az ő vére betakarja, az ott is marad.
God doesn't keep dragging it out every year to have another look at it.
Isten nem ráncigálja azt elő minden évben, hogy jól megvizsgálgassa.
To remind himself of why you were so bad in the first place.
Meg hogy emlékeztesse magát arra, hogy alapvetően is miért vagy te annyira rossz ember.
So why, if God chooses to remember that no more, why do you keep remembering it?
Szóval akkor, ha Isten úgy dönt, hogy te többé nem emlékezel meg, hogy ő többé nem emlékezik meg ezekről, akkor te miért? Miért hozod ezeket mindig elő?
And often we allow other people, especially the closest people in our lives, to remind us in subtle ways, oh yeah, that's right, you did this so many years ago.
És sokszor megengedjük igazából a környezetünkben élő embereknek is, főleg azoknak, akik a legközelebb állnak hozzánk, hogy ezeket nagyon burkoltan, de úgy előhozzák az életünkből, amikor úgy rámutatnak arra, hogy mondjuk X évvel ezelőtt ezt meg ezt miért csináltad.
Instead of answering and saying that's now under the blood of Jesus and it's staying there, we sometimes start feeling guilty again, and we get into a guilt trip.
És ahelyett, hogy ilyenkor azt mondanánk, hogy én azt már megvallottam, azt már Jézus vére elfedezi, és menjünk tovább, ehelyett inkább ismét bűntudatot kezdünk érezni, amiatt a bűn miatt, és ez megnyomorítja az életünket.
Because essentially what guilt is, when you have access to the blood of Christ, guilt is saying, I can try and bear my sin myself.
Ugyanis a bűntudat ez arról szól, hogy amikor inkább bűntudatot választunk Krisztus vére helyett, akkor ezzel azt kommunikáljuk, hogy majd én elhordozom az én saját bűneimet.
Which means you put aside the superior sacrifice Christ made for you.
Ami azt is jelenti, hogy ezzel félresöpröd azt a feljebb való áldozatot, amit Jézus meghozott érted.
And then just a word to, if you unintentionally or worse yet intentionally sometimes remind somebody in your life of a past sin, shame on you.
És egyébként meg hadd mondjam el, hogyha valaki közületek, valaki mást emlékeztet egy múltbeli bűnére, most úgy, hogy azt akár észre sem veszi, vagy ne adj Isten tudatosan, akkor szégyellje magát.
If that person has placed their past life under the blood of Jesus,
ugyanis, hogyha az az ember már az életét odarakta Jézus lábához, és Jézus vére betakarja az ő életét, akkor hagyjuk már azt ott.
I've heard of this especially with women who have abortions.
Én konkrétan ezt szoktam hallani olyan nőkkel kapcsolatban, akik átestek abortuszon.
They allow perhaps their husband or boyfriend or whatever to bring it up later. Oh yeah, you know, you had this. And it's a very difficult thing. If they've placed it under the blood, it's under the blood of Jesus. And God says, I choose to remember it no more.
És ugye engedik például, hogy a házastársuk vagy a barátjuk ezt így előhozza évek múltán, hogy igen, neked annak idején volt egy abortuszod, és ugye ez egy szörnyen nehéz dolog. De hogyha egyszer azt már megvallottad, hogyha azt már Isten vére elfedezte, akkor azt hagyd ott, és Isten is azt mondja, hogy én úgy döntök, hogy erről többé nem emlékezem meg.
Another difficult subject in the church is divorce.
Aztán egy másik nehéz téma a gyülekezetben a válás.
When I was 12, my parents were divorced and they were Christians, they were active in the church.
Az én szüleim, akik egyébként nagyon aktívan szerepet vállaltak a gyülekezet életében, 12 éves koromban váltak el, akkor keresztények voltak.
And years later my mother wrote each of us children a letter saying how sorry she was for the grief she'd caused the family because she essentially wanted a divorce and how she asked for forgiveness and she'd placed it before the Lord and said the Lord has forgiven her, she believes, and she asked us to forgive her as well.
És aztán évekkel később az édesanyám írt mindannyiunknak, a testvéreknek egy levelet, és ebben a levélben bocsánatot kért az évekkel korábban történtekért, hogy mennyi fájdalmat, szomorúságot okozott azzal, hogy lényegében ő kezdeményezte ezt a válást, és megvallotta ezt Isten előtt, és engedte, hogy Isten az ő vérével, Krisztus vérével elfedezze ezt a bűnt.
And she wishes she could go back and change things, but she can't.
És persze, ahogy visszanéz, szeretné Ugye azt gondolja, hogy bárcsak meg tudná változtatni a dolgok menetét, de hát most már nem lehet.
And she has placed it under the blood of Jesus. And I'm not going to sit there and say, I still judge you for that when Jesus has forgiven her.
De ugye Isten Krisztus vére elfedezte már azt a bűnt. Úgyhogy én sem mondhatom neki azt, hogy én még mindig elítélek azért, amit tettél, amikor Krisztus már régen megbocsátott neki.
But in those early years, I watched the church that she'd been in many years disown her.
Abban az időszakban azonban, amikor még nagyon friss volt a válás, én végignéztem, ahogy ez a gyülekezet, ahová akkor járt, kiközösítette őt.
And it was very painful to her.
És ez nagyon-nagyon fájdalmas volt számára.
Even after she'd confessed and repented before the Lord.
És még azután is, hogy ő ezt már megvallotta, és már megtért ebből az Úr előtt, még akkor is kiközösítették.
Scripture is clear that we reap what we sow.
Az ige egyértelműen kimondja, hogy ki mint vet, úgy arat.
You want to judge?
Hogyha ítélkezni akarsz mások fölött,
you'll be judged.
Akkor te is megítéltetsz.
If somebody's put their sin under the blood of Christ, let's do what God does. He says, I choose to remember it no more.
Hogyha valaki már megvallotta a bűnét, ha Krisztus vére azt már elfedezi, akkor tegyük azt, amit Isten is mond, hogy én úgy döntök, hogy arról többé nem emlékezem meg.
Verse 13.
13.
By calling this covenant new, he has made the first one obsolete. And what is obsolete and aging will soon disappear.
Amikor az újról szól, elavulttá teszi az elsőt, ami pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz.
Now, here are some comparisons between the old and the new covenant. And I've made a chart, which hopefully will be easy to see, and just some things that may interest you about the differences between the old and the new covenants.
Készítettem egy táblázatot nektek, és ebben összefoglalok néhány különbséget a régi szövetség, illetve az új szövetség között, és remélem, hogy ez segít egy kicsit tisztában látni ezeket a dolgokat.
The first one was instituted around 1446 BC, and the new covenant about 33 AD.
Az első szövetséget körülbelül időszámításunk előtt 1446 körül kötötték, az újat pedig időszámításunk szerint 33.
One was made on Mount Sinai, the other on Mount Zion.
Az egyiket a Sinai hegyen, a másikat a Sion hegyén.
Moses was the mediator of the first, Jesus is the mediator of the second.
Az egyik Mózeson keresztül jött el, a másik pedig Jézuson keresztül.
There were many high priests from the order of Aaron, and there's only one high priest in the order of Melchizedek.
Számos főpap volt, ugye Áron rendje szerinti, de csak egyetlen egy jött, aki Melchizedek rendje szerinti főpap volt, ez pedig Jézus.
And the priests came from the tribe of Levi under the old, but under the new, guess who the priests are?
A régi szövetség értelmében ugye Lévi törzséből származtak a papok, és
you
hát...
and me.
És akkor mi van az új szövetséggel? Kik a papok? Ugye,
I can't remember
te
if that's
én.
In 1 Peter or 2 Peter, but it talks about the priesthood of believers. So maybe Bruce will enlighten us when he teaches on 1 Peter.
Nem emlékszem pontosan, hogy most az 1 Péterben vagy a 2 Péterben van erről szó az first. Igében, hogy lényegében tehát beszél a hívők papságáról, de majd talán Bruce egy kicsit jobb betekintést nyújt nekünk erről, amikor majd az 1 Péterből tanít.
You're a priest.
Szóval te is pap vagy.
And then under the old one, the sacrifices had to be repeated over and over again. Under the new, one sacrifice for all time.
A régi szövetség értelmében az áldozatokat újra és újra meg kellett ismételni. Az új szövetség értelmében azonban egyetlen egy áldozat volt, és ez egyszer mindenkorra szólt.
Under the old, the laws were written by God on tablets of stone. Under the new, he writes his law on our hearts.
A régi szövetségben Isten kőtáblákra írta az ő törvényét, az új szövetség értelmében azonban már az emberek szívére írja azt.
Under the old, external regulations were required. Under the new, it's internal, Holy Spirit promptings.
A régi szövetség külső szabályok betartását várta el, az új szövetségnél azonban a belső indítatáson van a hangsúlya, hogy a Szentlélek vezet bennünket dolgokra.
The old covenant demanded works from us, and the new one, the completed work of Christ, fulfills all those old works.
A régi szövetség cselekedeteket követelt, az új szövetség esetében pedig Krisztus befejezett munkája lényegében lezárta az egészet, és kiváltotta az összes lehetséges cselekedetet.
And this is, the next one is the one that Hebrews really concentrates on about, that it's the religion of do versus the religion of done.
Aztán a következő lényegében egy olyas valami, amire konkrétan nagy hangsúlyt fektet a zsidókhoz írt levél. Ugye kettő dolgot állít egymással szemben, az egyik oldalon a cselekvésen alapuló hit, a másikon pedig a befejezett munkán alapuló hit.
And the old covenant was conditional. if you will do this, and the new one is also conditional, if you will believe.
A régi szövetség feltételhez kötött volt, ugye úgy szólt a dolog, hogy ha megcselekszed ezt és azt. Na már most az új szövetség is feltételhez kötött, de itt a feltétel az, hogy ha hiszel.
The old one was based on the faithfulness and obedience of the people.
A régi
the new one is based on the faithfulness of God, and He is faithful.
A régi szövetség alapját a nép hűsége és engedelmessége képezte, az új szövetség alapja pedig Isten hűsége, aki valóban hűséges.
The old one is based on the people's performance. The new one is based on Christ's performance.
A régi szövetség alapja az emberi teljesítmény, az új szövetség alapja pedig Krisztus cselekedete.
The old one was not designed to last forever. It was a shadow. The new one is the reality, and it is here for the end, till the end of ages.
A régi szövetség csupán árnyéka volt a valóságnak, és nem az örökké valóságra tervezték. Ezzel szemben az új szövetséget az örökké valóságra tervezték. Tehát úgy alkották meg, hogy az örökre megmaradjon.
If you read through Leviticus and how the priests had to conduct their offerings, a lot of times they had to sprinkle the people with blood.
Hogyha elolvassátok a három Mózest, és konkrétan beleolvastok abba, hogy hogyan kellett felajánlani az áldozatokat a papoknak, akkor gyakran azzal találkozunk, hogy a papok azt az utasítást kapták, hogy vért hintsenek az emberekre.
Under the new covenant, the blood is applied spiritually to our lives and our hearts.
Az új szövetség értelmében azonban lényegében ezzel a vérrel szellemi értelemben hintjük meg a mi életünket és a szívünket.
And the last contrast here to me is really very good one.
És az utolsó szembeállítás szerintem ez nagyon-nagyon jó.
The old covenant covered sin. Sin was simply covered over. The new one, sin is absolutely taken away, removed.
A régi szövetség elfedezte a bűnöket, tehát eltakarta azokat. Az új szövetség azonban elvette, teljesen elmosta a bűnöket.
The ministry of Jesus takes away sin. The Old Testament priestly system just covered it over.
Tehát Jézus szolgálata elveszi, elmossa a bűnünket. Miközben az ószövetségi időkben a papi szolgálat lényegében csak elfedezte azokat.
The old covenant was a system of earning and deserving.
A régi szövetség ez egy olyan rendszer volt, ami arról szólt, hogy ki kell érdemelni dolgokat, meg kell dolgozni érte.
And the new one is a system of believing and receiving, simply receiving, something we talked about way back in chapters 1 and 2.
Az új azonban már arról szól, hogy hiszünk és elfogadunk Istentől. Erről beszéltünk egyébként már az első, második fejezetben is annak idején.
We are under a new covenant.
Mi már egy új szövetség alá tartozunk. Egy teljesen új megállapodás vonatkozik ránk.
And this new covenant is performed in now, the writer goes on in chapter 9 verse 1 here to say, in a better sanctuary, a better dwelling place.
És utána azt mondja, és itt folytatja ugye az író, hogy mindez pedig már egy jobb istentiszteleti helyen zajlik.
So now we're going on to, we've seen now a better covenant, now we're going to look at a better sanctuary.
Ugyanis eddig megnéztük, hogy ez az új megállapodás, az új szövetség, ez egy jobb szövetség, most pedig megnézzük azt, hogy itt egy jobb szent sátorról, egy jobb istentiszteleti helyről is van szó.
Verse 1 of chapter 9.
Tehát a 9-es fejezet első verse.
Now the first covenant had regulations for worship and also an earthly sanctuary.
Az első szövetségnek is volt tehát istentiszteleti rendje és földi szent helye.
When Moses was given the tablets on Mount Sinai, he was also given detailed instructions for a tabernacle that he was to design and put up on earth.
Amikor Mózes a Sínai hegyen megkapta kőtáblára vésve a 10 parancsolatot, akkor részletes utasításokat kapott arra vonatkozóan is, hogy a földön majd milyen szent sátort építsenek.
And these next few verses describe the tabernacle, and then we're going to see some pictures.
Így aztán az elkövetkező néhány vers jellemzi ezt a szent sátort, és ennek kapcsán néhány képet is láthatunk.
A tabernacle was set up, verse 2. In its first room were the lampstand, the table, and the consecrated bread. This was called the holy place.
Kettes vers, mert sátort építettek, melynek első részében volt a gyertyatartó, meg az asztal és a szent kenyerek. Azt nevezték szentének.
Verse 3. Behind the second curtain was a room called the most holy place, which had the golden altar of incense and the gold-covered ark of the covenant. This ark contained the gold jar of manna, Aaron's staff that had budded, and the stone tablets of the covenant.
Hármas vers. A második kárpiton túl pedig volt egy sátor, amelyet szentek szentjének neveztek. Ebben volt egy aranyfüstölő oltár és a szövetségládája, minden oldalról arannyal borítva. A szövetségládában volt az aranyedény mannával tele, és Áron kivirágzott vesszeje, meg a szövetség táblái.
So basically there were three sections to this tabernacle.
Szóval lényegében itt a szent sátor három részre osztható.
The first thing is it was a tent, by the way.
Alapjában véve egyébként ez egy
God
sátor
called it
volt.
A tent of meeting.
A gyülekezés sátrának is hívta ezt.
Which I like, because it shows God wants to meet with us. He, right from Hebrews chapter 1, it says, God has spoken in various ways, and he always wants to speak to us.
És ez nekem tetszik, mert már a neve is azt kommunikálja számomra, hogy Isten igenis találkozni akar az emberekkel. Isten találkozni akar velünk. Már a zsidókhoz írt levél első fejezetében is, amikor arról ír az ige, hogy Isten különböző módokon a múltban szólt hozzánk, ugye ez is megint csak azt hangsúlyozza, hogy Isten kommunikál, szólni
Let's
akar.
Go to the pictures.
Most nézzük
Feri,
meg a képeket.
If you can do the lampa.
Feri, hogyha le tudnál kapcsolni a villanyt.
Now, these are what I got off the internet, and this is a model of what basically the tabernacle looked like. It had a courtyard.
Ezeket tehát az internetről szereztem, és hát nagyjából így nézett ki a szent sátor, volt tehát egy udvara.
And then in the center of it had this tent-like structure, which was divided into two sections.
És aztán a közepén pedig volt egy ilyen sátorszerű képződmény, ami két részből állt.
There's an artistic drawing of perhaps what it looked like when the column of the cloud was above the tabernacle, the Israelite camp.
Ez lényegében egy művészi rajza vagy képe annak, hogy milyen lehetett, amikor
the cloud, yeah.
Amikor a felhő borította a szent sátrat.
Oh, okay, next.
Szóval ott volt fölötte.
This was the wash basin that the priests washed various things in, including themselves, just in the courtyard of the tabernacle.
Ez az a rézmedence, ami a szent sátornak az udvarán állt, és ezt arra használták a papok,
next.
Hogy a különböző eszközöket megmossák benne, meg hogy ők is ott mosakodjanak.
As you walked into the very first compartment of the tent, was the holy place, and on your right was a table with 12 loaves representing the 12 tribes of Israel.
Ahogy az ember belépett a szent sátorba, ott az első, a szent sátor első részébe, tehát a szent helyre, ott volt az asztal, ott volt ez az asztal a jobb oldalon, 12
There's another picture of that after this.
Ez pedig a 12 törzset jelképezte.
Next. Same thing, just the loaves arranged slightly differently.
Ugyanez a dolog, ugyanígy a 12 kenyeret itt találjuk, csak más elrendezésben.
The 12 loaves representing the fellowship God had with the 12 tribes of Israel.
És ez a 12 kenyér jelképezte azt a közösséget, ami Isten és Izrael népe között
Next.
Volt. A 12 törzs között.
And then there was the golden lampstand or candlestick as it's called here with 7 lamps.
Aztán ott volt az arany lámpatartó, vagy gyertyatartó, ahogy itt a zsidókhoz írt levélben írja az ige, ugye hétágú.
Going on. Next. And then there was this golden altar of incense, which was before the curtain of the Holy of Holies.
És aztán itt volt az aranyfüstölő oltár, ez pedig a szentek szentjét leválasztó kárpit előtt állt.
Where incense was burned, representing the prayers of the people.
Itt tömjéneztek, és ez jelképezte az emberek imádságát.
The next picture as well.
Következő kép.
Same thing, a model of it.
Ugyanaz, ennek egy makettje.
Next. And then in the Holy of Holies, a smaller compartment of the tent, the second compartment, is the Ark of the Covenant.
És aztán a szentek szentjében, ami ugye a másik része volt a szent sátornak, ez egy kisebb helyisége volt, ott találjuk
Next.
A szövetség ládáját.
And just a model of the Ark of the Covenant with the two cherubim above it on the mercy seat or the atonement cover.
Ez megint csak egy modellje a szövetség ládájának, és ott látjuk a két kerubot is a fedelén.
Going on. And here's a model of perhaps what it looked like when things were really busy on a busy day.
Ez egy makett, ez tulajdonképpen azt mutatja, hogy nézhetett ki a dolog egy mozgalmas napon.
Next. Now this is an actual model in the desert of Israel. You can visit it. And it is exactly to Bible specifications. The only thing is the materials are not identical to what is in the scripture, but their dimensions are exactly what the Bible calls for.
Ez egyébként egy olyan modell, amit konkrétan Izraelben a sivatagban megépítettek, és mégpedig követve a Bibliában erre vonatkozó utasításokat, bizonyos különbségekkel, tehát az eszközök azért nem teljesen stimmelnek, de ami a dimenziókat tekint, ami a dimenziókat illeti, teljesen egyeznek.
Next. És next. Okay. So when I saw those pictures, that helped me because I had a different picture of what the tabernacle looked like. Totally.
Szóval amikor én megnéztem ezeket a képeket, akkor nekem ez igazán segített, mert egy teljesen más kép volt a fejemben arról, hogy a
sátor. And what I was struck by was how simple it is.
És ami teljesen mellbevágott, az az, hogy mennyire egyszerű.
And I think in many ways it reflects the simple nature of what God wants to communicate with us. He wants relationship with us.
És szerintem sok szempontból azt az egyszerűséget tükrözi, amit Isten is kommunikálni akar felénk, hogy ő egészen egyszerűen csak kapcsolatban akar lenni velünk, kommunikálni akar velünk.
Now I mentioned that the Ark of the Covenant was in the Holy of Holies, and in the Ark of the Covenant were three items.
Ugye előbb említettem, hogy a szövetség ládája az ott volt a szentek szentjében, és a szövetség ládájában konkrétan három dolog volt.
You see them at the end of verse 4.
A négyes vers végén ezeket fel is sorolja az ige.
This ark contained the gold jar of manna, Aaron's staff that had budded, and the stone tablets of the covenant.
A szövetség ládában volt az aranyedény, mannával tele, és Áron kivirágzott vesszeje, meg a szövetség táblái.
In many ways, these three items reflect the rebellious nature of the people.
Sok szempontból ez a három dolog a szövetség ládájában az emberek lázadását jelképezi.
Remember the manna that people got were ungrateful, even though they had food every single day in the desert.
Az ő lázadó természetüket. Ugye emlékezünk csak arra, hogy amikor ott voltak a pusztában és ott kóboroltak, akkor elégedetlenek voltak a mannával, pedig Isten minden nap mannán keresztül gondoskodott az ő szükségleteikről.
And do you know what it is with Aaron's staff that budded? Do you know what the story behind that is?
És tudjátok, hogy mi egyébként az egész Áron kivirágzott vesszejének a története?
You can read it in complete detail in Numbers 17, but it was a power struggle in the camp.
A 4 Mózes 17-ben a hátterét elolvashatjátok részletesen, de hogyha össze kéne foglalnom, akkor itt egy hatalmi harcról volt szó annak idején a táborban.
There was a group of people that were coming against Moses and Aaron and their leadership.
Volt az embereknek egy csoportja, akik kezdtek zúgolódni Mózes meg Áron ellen, meg egyáltalán az ellen, hogy ők voltak a vezetők.
So Moses goes to God and says, "How can we sort this out?" And he comes to the people and he says, "Okay, God's going to show us the man he wants to lead us as high priest."
Úgyhogy Mózes Istenhez fordult, őtől kért tanácsot, hogy hogyan is oldhatná meg ezt a konkrét konfliktust, és azt mondta végül Mózes, ugye Istentől kapott tanácsként, hogy Isten meg fogja mutatni azt az embert, akit
and
ő akar látni vezetőként.
Moses to gather the 12 staffs, the rods of representing the 12 tribes, and to put them in the Holy of Holies overnight.
Mózes azt az utasítást kapja Istentől, hogy fogja azt a 12 vesszőt, ami Izrael 12 törzsét jelentette, jelképezte, és éjszakára tegye be a szentek szentjébe.
And he says the next morning the rod that buds, that's the person that I want in leadership here.
És aztán azt mondta, hogy a következő reggel megvizsgáljátok meg, hogy kinek a veszélye virágzik, és az lesz az az ember, akit én szeretnék vezetőként látni a táborban.
And the next morning Aaron's staff had not only budded, but actually blossomed and produced almonds.
A következő reggel pedig azt találták, hogy Áron veszélye nem csak hogy kivirágzott, hanem még mandulát is termett.
So this represented the people's rebellion against the leadership that God had put over them.
Úgyhogy ez jelképezte az emberek lázadását az Isten által föléjük helyezett vezetővel szemben.
And then the third thing was the stone tablets of the law.
És aztán ott volt a harmadik dolog, ugye a szövetség táblái a 10 parancsolattal.
And that needs no explanation because the people couldn't keep that.
Ez meg ugye önmagáért beszél, mert az emberek nem tudták megtartani a törvényt.
So that's in the ark.
Szóval ez konkrétan benne van a szövetség ládájában.
But now read what was on top of the ark.
De aztán nézzük csak, hogy mi van fölötte.
Verse 5.
Ötös vers.
Above the ark were the cherubim of the glory, overshadowing the atonement cover. And then the writer says, but we cannot discuss these things in detail now.
Fölötte pedig a dicsőség kerubjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most nem kell részletesen szólni.
So above the ark was what was called the mercy seat or the atonement cover.
Szóval a szövetség ládáján fölött ugye volt annak a fedele, amit az engesztelés helyének is szoktak nevezni.
Once a year, Yom Kippur, the Day of Atonement, the priest would come in with blood and he would sprinkle blood on the atonement cover.
Évente egyszer Jom Kippur ünnepén, tehát az engesztelés napján the high priest would come in, a főpap belépett oda és vérrel meghintette a szövetség ládájának fedelét.
So when God would look down, he would see the blood on the top of the mercy seat, not the people's the sign of their rebellion in the ark. He would just see the mercy seat on top.
Úgyhogy amikor Isten rátekintett a szövetség ládájára, akkor ő a vért látta, ugye, ami befette a szövetség ládájának a tetejét, az engesztelés helyét, tehát ezt a fedelet, és nem azokat a dolgokat látta, amik a ládában voltak, és amik az emberek lázadását jelképezték.
In some ways a picture of what God sees when we put the blood of Christ over our sin.
Ez bizonyos értelemben ugye azt mutatja, hogy Isten mit lát akkor, amikor mi engedjük, hogy Krisztus vére fedezzen be minket. Akkor ő is Krisztus vérét látja, és nem a mi bűneinket.
Verses 6 and 7.
7 és 8.
When everything had been arranged like this, the priests entered regularly into the outer room, not the inner one, the outer one, to carry on their ministry. But only the high priest entered the inner room, and that only once a year, and never without blood, which he offered for himself and for the sins the people had committed in ignorance.
Pontosabban 6 és 7. Miután ezeket így rendezték el, a sátor első részébe mindenkor bejárnak az Isten tiszteleti szolgálatot végző papok, a másodikba azonban csak évenként egyszer, és egyedül a főpap mehet be azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságból eredő vétkeiért.
Notice that phrase, never without blood.
És vegyük csak észre, a magyar úgy fogalmaz a hetes versben, hogy a főpap mehet be azzal a vérrel, az angol meg úgy fogalmaz, hogy sosem mehetett be vér nélkül.
If you read through Leviticus and what was required of the offerings and sacrifices, it's gory.
Ugye, hogyha végigolvassuk Mózes harmadik levelét, és azt, hogy konkrétan mit kellett, meg hogyan kellett ezeket az áldozatokat bemutatni, akkor elég véres képet kapunk.
It was very bloody.
Igen, tehát nagyon, nagyon véres volt.
And there's a reason for that. Next week we're going to be talking about the sacrifices and the implication of the blood.
De ennek is megvolt a maga jelentése, és pont jövő héten lesz majd arról szó, hogy mit is jelentettek ezek az áldozatok, meg maga a vér.
Verse 8.
8.
The Holy Spirit was showing by this that the way into the most holy place had not yet been disclosed as long as the first tabernacle was still standing. And this is an illustration for the present time, indicating that the gifts and sacrifices being offered were not able to clear the conscience of the worshipper.
A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Példázat ez nekünk a mostani időre, hogy ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt.
Remember we said the Old Testament simply covered sins over. They didn't take away sin.
Emlékeztek csak, hogy a régi szövetség szerint ezek az áldozatok meg a vér csak elfedezte a bűnt, de nem mosta el, nem vette el.
It was an external covenant. The new covenant is internal.
Tehát ez egy ilyen külső dolgokon alapuló szövetség volt. Az új szövetség ezzel szemben a belső dolgokra épül.
Verse 10, and this is the last verse we'll look at in Hebrews 9-9.
10-es, és ez lesz az utolsó vers, amit megnézünk ma este.
They are only a matter of food and drink and various ceremonial washings, external regulations applying until the time of the new order.
Ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra és különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelezők.
External regulations.
Külső rendelkezések.
Which were going to expire under the new order which we're now under.
Amelyek hatályukat vesztették abban a pillanatban, hogy az új szövetség életbe lépett, és ugye most már ez az új szövetség él, és mi is ez alá tartozunk.
Now I'd like to ask you for about another 5 minutes of your time and patience.
És most még további 5 percre kérném a figyelmeteket és a türelmeteket.
And just read with me something from Colossians, chapter 2.
Olvassunk csak el valamit a Kolossé 2-ből.
Verse 8.
A 8-as verstől.
See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the basic principles of this world, rather than on Christ.
Vigyázzatok, hogy labul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik.
Verse 13.
13.
When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, verse 14, having cancelled the written code, the law, with its regulations that was against us and that stood opposed to us. He took it away, nailing it to the cross.
És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében. Ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt. Eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára.
Verse 14 said he canceled the written code and its regulations. Canceled.
Tehát azt mondja, hogy eltörölte mindezt, eltörölte ezeket a rendelkezéseket.
Verse 16.
16.
Very appropriate for today. This is right today. We forget about the Hebrews wandering around the desert and the tabernacle. This is now for today.
És ez nagyon időszerű. Tehát ez rendkívül időszerű most ez a vers.
Because there are people trying to get us back under regulations, external regulations.
Ugyanis vannak olyan emberek, akik mégis megpróbálnak bennünket visszatuszkolni a külső rendelkezések értelmében fennálló szövetség alá.
Verse 16.
16.
Therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink or with regard to a religious festival, a new moon celebration or a Sabbath day. These are a shadow of the things that were to come. Remember we talked about shadows. But the reality now is found in Christ.
Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. Hiszen ezek csak árnyékai. Ugye emlékeztek, hogy az árnyékokról már beszéltünk. Az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság.
Verse 20.
20-as vers.
Since you died with Christ to the basic principles of this world, why, as though you still belong to it, do you submit to its rules of do not handle, do not taste, do not touch? These are all destined to perish with use because they are based on human commands and teachings. Such regulations indeed have an appearance of wisdom with their self-imposed worship, their false humility and their harsh treatment of the body, but they lack any value in restraining sensual indulgence.
Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők? Ne nyúj hozzá, ne ízled meg, ne is érintsd. Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések. Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan a magunk csinálta kegyeskedés, az alázatoskodás és a test sanyargatása által, valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfogalkodottsághoz vezet.
I remember when I was about 13 years old with my sweet grandmother walking to church.
Emlékszem, amikor körülbelül 13 éves voltam, és együtt sétáltunk, mentünk a gyülekezetbe az én drága nagymamámmal.
And there was a man from our church who remember for many years standing outside smoking.
És erre volt ott a gyülekezeten kívül egy bizonyos férfi, aki már egy jó ideje a gyülekezetbe járt, és kint állt, és cigizett.
And she whispered to me, she said, I thought he was a Christian.
És erre az én drága nagymamám odafordult, és a fülembe súgta, hogy én azt gondoltam, hogy ő keresztény.
I didn't know smoking gets you into heaven. I mean, how does this work? I didn't know that smoking could not get you into heaven.
Én nem tudtam, hogy a dohányzás miatt esetleg akkor nem kerülök a mennybe.
It's a human command. Regulations, don't touch, don't taste. It's a human regulation.
Ez csak egy ilyen emberi rendelkezés, egy ilyen emberi törvény, hogy most azt ne érintsd meg, hogy ezt ne kóstold.
Has nothing to do with getting you into heaven. The blood of Christ gets you into heaven, not smoking.
Az égvilágon semmi köze nincs ahhoz, hogy az ember hogy jut el a mennybe. Krisztus vére által jut el a mennybe, nem pedig azáltal, hogy esetleg nem dohányzik.
I drank 5 deciliters of Coke before the meeting, and I've heard that Coke damages your body pretty badly as well.
Ugye én ma például megittam 5 deci kólát, és hát arról is azt hallottam, hogy az embernek a testét az rombolja.
And I remember when I was young, movies, you can't go to movies.
Meg aztán emlékszem fiatalkoromban, hogy ez volt a nagy szlogen, hogy nem szabad moziba járni.
External regulations.
De ezek mind ilyen külső rendelkezések.
Now the hour is late, so I'm not going to go on with this.
Na de már igencsak későre jár, úgyhogy most nem mennék ebbe bele.
But let's do what Colossians says through what Paul says in Colossians.
Minden esetre tegyük azt, amit Pál itt a Kolossébeliekhez írt levélben mond.
Concentrate on what counts. You know why? Because we are now under a new, fresh agreement.
Arra koncentráljunk, ami számít is, hiszen most már egy teljesen új, friss szövetség alatt állunk.
It's the things of the heart that count.
A szív dolgai azok, amik számítanak.
Sure, if you have an inclination to give up smoking, do it.
Igen, hogyha úgy érzed, hogy szeretnél felhagyni a dohányzással, akkor persze tedd meg.
But it won't make you a better Christian.
De attól nem leszel jobb keresztény.
So we're under a new agreement.
Szóval egy új megállapodás alatt
And in many ways, this last verse here, Romans 14, verse 17.
És sok szempontból még egy utolsó igeverset hat idézzek, a Róma 14:17-et.
Is what it's about.
Ugyanis ez megragadja azt, hogy miről is szól ez.
For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit.
Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm.
The new agreement is about righteousness, peace where inside, joy where inside.
Tehát ez az új megállapodás, ez az igazságról szól, illetve a békességről hol, én bennem, az örömről hol, én bennem.
A better priest, high priest.
Tehát egy jobb főpap.
A better covenant.
Egy jobb szövetség.
A superior mediator.
Egy feljebb való közvetítő.
Our faith rests on some absolutely wonderful things.
A mi hitünk néhány teljességgel bámulatos dolgon alapul.
Let's enjoy it.
Úgyhogy élvezzük is azt.
So Lord, we thank you for this writer of Hebrews who points out these absolutely foundational things, Lord.
Nem köszönjük neked a zsidókhoz írt levél íróját, aki ezeket a lehető legalapvetőbb dolgokat megmutatja nekünk.
Help us to grasp fully, Lord, what it is to rest in the fact that you have a completed work that we can enjoy.
Segíts nekünk, hogy teljesen megérthessük, mit jelent megpihenni abban, hogy te tettél valamit, és elvégeztetett, és hogy ezt tudjuk élvezni is.
Thank you, Lord, for that.
Köszönjük ezt neked.
And we bless your name.
És mi áldjuk a te neved.
In Christ's name we do pray, amen.
Jézus nevében, amen.
And amen.